Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük 356-os számú énekünk eléneklésével. 356-os éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
A mai Isten tiszteletünkön a 9-es számú liturgiát énekeljük. A 9-es számú liturgia énekeskönyvünk 60. oldalán található.
Néped üdvözítője, te vagy Istenünk. Meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak. Elmélkedem minden cselekedeteden, és gondolkodom tetteiden, mert csodatévő Isten vagy te, megmutatod erődet a népek között.
Dicsőség az Atyának!
bánjátokkal. Testvéreink, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Uram, Istenem, vallom és bánom, hogy sokszor megfeledkeztem a szeretet parancsáról, és munkám közben csak a magam hasznát kerestem. Bocsáss meg vétkeimet, és ember szerető irgalmam, teremts újjá szolgáló szeretetre. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Imádkozzunk. Urunk, ne emlékezzél arra, amiért büntetésedet érdemeljük, hanem tekints arra a jóra, amit elkezdtél bennünk. És mert szolgálatra hívtál el minket, add, hogy elhivatásunkhoz méltóan éljünk, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Amen. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet Szent Háromság után 19. vasárnapra rendelt igét, melyet megírva találunk Pál apostol Efezusbeliekhez írott levelében, annak 4. fejezetében, a 20. verstől a 28. versig a következőképpen. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Krisztusban. Vessétek le a régi élet szerint való óember, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünk egy tematikus Isten tisztelet. Itt még van előhely, tessenek jönni bátran. De felolvasom azt az igét, ami a mai napra kijelölt igehirdetési alapige volt, mégpedig Mózes első könyvének első fejezetéből, a 26. verstől a 28. és aztán a 31. verset is, így szól Isten igéje hozzánk. Ekkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette férfivá, és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élő lényen. 31-et olvasom még. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este és reggel, lett reggel 6. nap. Amen. A mai Isten tiszteletünk azonban tematikus Isten tisztelet, és a tegnapi napnak a folytatásaként Pálhegyi Ferenc testvérünk fog előadást tartani. Hallgassák a testvérek szeretettel. Énekeljünk egy éneket erre az előadásra készülve, mégpedig énekeskönyvünk 359-es számú énekét készülve az előadásra.
Kedves testvérek, a mai napon a konfliktus kezelésről szeretnék szólni. Szívesen megkérdezném, hogy ki az, akinek az életében még nem volt konfliktus, de azt hiszem, hogy fölösleges lenne a kérdés. Mert ha őszinték vagyunk, akkor bevallanánk, hogy bizony volt. De nagyon érdekes az a cím, amit ennek az előadásnak adtam, gondolom ki is van már vetítve, egységet építő konfliktuskezelés. Lehetséges az, hogyha győztesen kerülünk ki egy konfliktus helyzetből, akkor a kapcsolatunk jobb lesz, mint előtte volt? Azt gondolom, lehetséges. A mi házastársi egységünk, vagy barátságunk, vagy bármilyen emberi, testvéri kapcsolatunk erősödhet ezáltal. Mert nem kell megijednünk a konfliktustól, emberi életünk velejárója, ahogy talán már több ízben elhangzott. Mindannyian az Édenkerten kívül születtünk, ez azt jelenti, hogy hajlamosak vagyunk a bűnre. Ahogy megbetegszünk időnként testileg, kapcsolataink is károsodhatnak, de ez nem az kell, hogy okozza, hogy kétségbe essünk, hanem inkább az, hogy kérjük az Úr segítségét, és igyekezzünk helyreállítani. Tehát egységet teremtő konfliktus kezelés. Béküljünk meg Istennel mindenek előtt. Hiszen minden gond, minden baj, ami az emberek közösségében létrejön, abban gyökerezik, hogy Istennel romlott el a kapcsolatunk. Tőle szakadtunk el. Messzi őseink, és mi örököltük ezt. Ahogy a Biblia tanítja, bűnben születtünk. Istentől elszakadt állapotban. Na most, hogy lehet mindezt elérni? Hát béküljünk meg Istennel, és ha veleg megbékültünk, akkor leszünk képesek arra, hogy egymással is megbékéljünk, hogy köztünk is békesség legyen. Mi kell ehhez? Legtöbb tanács így hangzik, tanuljunk meg beszélgetni. Igen, nagyon fontos az, hogy beszélgessünk. Néha megkérdek házaspárokat, hogy mennyi időt töltötök egymással. És néha a válasz az, hogy hát együtt nézzük a tévét. Na de olyan lehetséges-e, van-e, hogy egymás szemét is látjátok? Erre a válasz néha az, azt nem lehet, mert akkor nem látom a tévét. Hát nagyon jó lenne, ha képesek lennénk mellőzni akár a képernyőt, de le tudnánk ülni rendszeresen úgy, hogy látjuk egymás szemét is, és beszélgetnénk. Talán az asszonyoknak ez könnyebben megy. A tapasztalat az, hogy a férfiak nehezebben hajlanak erre, sajnos. Találkoztam olyan férfivel is, aki azt mondta, hogy nekem a legszörnyűbb, amikor a feleségem azt mondja, hogy beszéljük meg. De az illető eljutott odáig, hogy arról tett bizonyságot, hogy most már szeretek beszélgetni. Hát hadd mutassak itt egy kedves ábrasort, békés konfliktus kezelés, gondolom lehet látni, két csacsit lehet itt látni, konfliktus van köztük, nem akarnak egyet, mert az egyik az. Egyik szénacsomót akarja elfogyasztani, a másik a másikat, húzakodnak emiatt, aztán húzakodnak tovább még inkább, de végül kapnak egy gondolatot, leülnek, elkezdik megbeszélni, születik egy döntés, először az egyik szénacsomót fogjuk megenni, utána a másikat. Hát persze nem biztos, hogy ezzel be van fejezve az ügy, mert vitatkozni azon is lehet, hogy melyik csomó legyen az első. Hát, hogyha a mi emberi természetünk nem akar javulni, akkor nincs vége a dolognak, és a kérdés pontosan az, hogy valóban ilyen egyszerű-e a konfliktus kezelés. Elég megbeszélni? Na most itt a következő képen látunk egy derék férfiút, szerencsére csak hátulról, de óriási kérdőjelek jelennek meg ugyanaz a képen. Mit jelent a konfliktus? Na, aki jó barátságban volt, középiskolás korában a fizikával, gondolom, hogy mindenki így van vele, nem? Kedvenc óra volt a fizika óra. Annak a számára tökéletesen érthető, amiről itt szó van, mit jelent a konfliktus ellentétes irányú erők összecsapása. Hát ez a Biblia itt az asztalon most éppen konfliktus helyzetben van. Miért? Mert ellentétes irányú erők hatnak rá. Egyrészt a gravitáció, de föllép egy ellenerő is, alatta van az asztallap, alá van támasztva. Milyennek a következménye? Az, hogy nem mozdul. És minden bútor ebben a teremben, ebben az értelemben konfliktusos helyzetben van. Ellentétes erők, ellentétes irányú erők hatnak az összes székre, tulajdonképpen ránk is. Nekünk is van testtömegünk, kinek nagyobb, kinek kisebb, de az ellenerő mindig pontosan akkora, amekkora az az erő, amely húzná lefelé. Na, talán furcsa ezt a lelki jelenséget, a konfliktus ehhez hasonlítani, de remélem hamar megbékélünk ezzel a gondolattal. A konfliktus akár személyen belül is lehet, és ma főleg erről szeretnék szólni, hiszen a kettőnk közti konfliktusnak a gyökere általában a személyen belüli konfliktus. Remélem meg fogjuk ezt érteni. Hát ez a férfiú, akinek itt a tarkóját látjuk, pontosan ilyen konfliktusban van. Egyrészt föltűnik az egyik oldalon egy szőke szépség, látható? És az illetőre hat egy erő, egy vonzás. Hát a fizikában is így ábrázolták az erőket, ugye? Nyilakkal. De az ellentétes irányban föltűnik egy másik szépség. Ez éppen barna. Ő is vonzó. Hát ellentétes irányú erőhatások közé kerül az illető, és akkor eszünkbe jut a népdal, két út van előttem, melyiken induljak, kettő a szeretőm, melyikhez vonzódjak, igen, melyikhez búcsúzzak, így van a népdal. Hát lehetséges, hogy a kettő közül az egyik hölgy a felesége. Igen, hát ez így nagyon rendben lenne, de hát megtörténik, hogy azért van egy másik is. Mi történik ezek után? Minden esetre belső konfliktus él át az illető. Hogy a belső konfliktus világosabb legyen, ezért meghívtam ide egy kedves állatot, gondolom mindannyiunk rokon szemvét élvezi, ez a kis csacsi. Ő is belső konfliktust él át, mégpedig azért, mert egyik oldalon föltűnik egy zamatos fűcsomó, de a másik oldalon is föltűnik egy, és a konfliktus az jelenti számára, hogy nem tudja eldönteni, melyiket egyen meg. A tanmese szerint azért pusztult éhen szegény, mert nem tudott dönteni. Tehát úgy járt, mint a lehelyezett tárgy, nem mozdult egyik irányba se, mert az erők mindkét irányban hatnak. Hát valahogy dönteni kellene, mitől dől el a dolog? Attól, hogy az egyik erő intenzitása megnövekszik. Visszagondolok az előbbi ábrára, ahol a két hölgy miatt került konfliktus helyzetbe az a derék férfiú. Az egyik fölhívja telefonon, az az erő, amely ő felé vonza, hirtelen megnő. Elindul feléje, lehet, hogy csak gondolatban. Így van ez a fizikában. két ellentétes irányú erő, az egyik intenzitása nagyobb, mint a másik, a mozgás abba az irányba fog elindulni. Melyiket egyen meg? Ez a kérdés ennek a csacsinak. Azután van egy sajátos formája a belső konfliktusnak, az úgynevezett ambivalencia, magyarul kettős vonzás. Itt van a fűcsomó, egyrészt vonzó, másrészt taszító. Miért lehet taszító? Hát, ha fertőzött, hát, ha mély májmételjes. Hát, ha mérgezett. Megegyem, vagy ne egyem meg. Hát, hogy azért emberi legyen a példa, ne csak a csacsira gondoljunk. Most itt egy kedves malett hölgyet látunk. Őt látjuk? És mi okozza a konfliktust? Hát megjelenik egy tárgy. Vonzó is, meg félelmetes is. Én gondolom, hogy itt nyírtelken is azért van jó cukrászda, van? Van. Mindenki el tud végezni egy nagyon egyszerű pszichológiai megfigyelést. Tehát kell egy megfelelő cukrászda, azután kell találni egy megfelelő pozíciót, onnan rá lehet látni a bejáratra. Ha van időnk és elég türelmesek vagyunk, a következőt fogjuk tapasztalni. Előbb-utóbb megjelenik egy kissé molett hölgy, aki nézi a kirakatot. Átéli a belső konfliktust. Hamleti mélységűt. Enni vagy nem enni? Ez itt a kérdés. Most lehet, hogy valaki kijön az üzletből, kinyílik az ajtó, kiáramlik az illat, őt beviszi a húzat. Tehát az egyik erőintenzitása megnőtt. De lehet, hogy megállt mögötte valaki, és azt mondta, te Juci, emlékszel te a Pannira? Az is folyton krémeseket zabált. Múltkor temettük. Hát akkor a másik erő intenzitása nő meg, akkor csüggetten elhagyja a területet. Na gondolom, hogy ezek után értjük, hogy mi az a belső konfliktus. Hát persze sokféle lehet, nem csak az, amikről itt szó volt. Na visszatérünk ehhez a férfihoz. Belső konfliktus ugyanis a lelkiismeret furdalás is. Ismerős? Én remélem, hogy ismerős. Szükségünk van rá. Hát minket, magyarokat a lelkiismeret furdalni szokott. Én azt gondolom, hogy a régi izraelitákat inkább égette, ezért találunk ilyen bibliai mondatokat, hogy ne állj rajta bosszút, mert akkor parazsat gyűjtesz a fejére, akkor majd furdalni vagy bántani fogja a lelkiismeret. Teljesen mindegy, bánt a lelkiismeret. Hát neki is ilyen van, lelkiismeret furdalása van. Mit jelent a lelkiismeret? Az én kép és a viselkedés közti disszonancia. Na ez a mondat túlságosan tudományosan hangzott, de rögtön megmagyarázom, mit jelent. Egyrészt megvan a véleményem magamról. Mondjuk magamat becsületes embernek ismerem. Ez áll az én képemben. De amit tettem, vagy amit gondoltam, az ennek nem felel meg. Az becstelenség volt. Hát ellentétes irányú erőhatások közé kerültem. Tehát belső konfliktus a lelkiismeret furdalás. Ki kellett volna állnom valaki mellett? De nem szóltam egy kukkot se gyávaságból. Lelkismeret furdalás. Bánta lelkismeret. Találtam valamit, vissza kellett volna vinni. Nem vittem vissza. Jó lesz ez nekem. De bánta lelkismeret. Hát loptam. Én magamat nem ilyen lopósnak ismerem. Vagy megkérdezte a feleségem, hol voltál? És én mondtam valamit, de nem az igazat. Furdal a lelkismeret. Ezer példát tudnánk mondani, kiki tudnám mondani a saját példáit ezzel kapcsolatban. Bánt a lelkismeret. És de jó, ha bánt. Mert amíg működik, addig van remény. Na most ebben az esetben az illető igyekszik ebből az erőtérből kilépni. Ezért megjelent egy újabb nyíl a táblán. Nem bírja ezt a feszültséget, hát igyekszik innen menekülni, de kínozza a lelkiismeret. Különféle szabadulási próbálkozásaink vannak a lelkiismereti konfliktusból, legalább három félét tekintsük át gyorsan, tehát a kiinduló pont az, hogy becstelenül viselkedtem. Talán a legszokványosabb az, amit a mély lélektan ír le, úgyhogy elfojtom, lenyomom a tudat alá azt a gondolatot, vagy azt a felismerést, hogy én becstelen voltam, vagy valamit rosszul csináltam, vagy bűnt követtem el. Az elfojtásnak nagyon sokféle variációja van. A másik lehetőség az, hogy az én képemet alakítom át, deformálom. Végül van egy harmadik, beismerem és megbánom. Na itt indulhat el a megbékélés Istennel, és tulajdonképpen ez az egyetlen célra vezető módja. De térjünk vissza az elsőhöz, az elfojtáshoz. Rengeteg variációja van. Az egyik az, hogy eltagadom, nem letagadom. A letagadás az egy tudatos hazugság. Eltagadás magam elől is titkolni akarom. Nem, én azt nem csináltam. Ilyen nem volt. Vagy a jelentőségét csökkentem, bagatelizálom. Hát mindenki ezt csinálja. Hát persze, hát ennek nincs olyan nagy jelentősége. Vagy a reakcióképzés az azt jelenti, hogy valami olyat teszik, amivel megpróbálom mindezen valahogy átlendíteni magamat. Vagy kivetítem másra. Nem én vagyok hűtlen, ő az. Hát világos, ahogy viselkedik, ahogy nevet, vagy hogy nem nevet, vagy akármit csinál, rávetítem azt, ami bennem van, hogy megpróbálom magyarázni, észszerűvé tenni, racionalizálni. Tulajdonképpen semmi köze a valódi racionalizáláshoz. Történelmi méretekben és a mi személyes életünkben egyaránt megtalálható ez a jelenség. Hadd mondjak először történelmi példákat, könnyebb mindig valami általánosságra gondolni, ahelyett, hogy a saját személyes problémáinkra gondolnánk. Például Nagy Sándor annak idején az ókorban azzal magyarázta azt, hogy ő le akarja rohanni egész Ázsiát, állítólag el is jutott Indiáig, hogy a görög kultúrát akarja terjeszteni. Ez volt a valódi ok? Nem, a valódi ok az volt, hogy ő egy hatalomra törő zsarnok volt. Vagy jóval később az angol gyarmatosítók azt mondták, hogy ők azért hódítják meg Indiát, meg a szigetvilág egy részét, hogy az európai civilizációt elvigyék azoknak a vadaknak. De tudunk közelebbi példát is. a dicsőséges szovjet hadsereg felszabadította az európai népeket. Ez volt az igazi ok. Dehogy. Ez a magyarázat. A racionalizáció. Jól megvertem a gyerekemet. Miért? Hogy neveljen. A valódi ok az volt, hogy fölbosszantott. Az én nyugalmamat zavarta. Engem frusztrált. És hát sok területen tetten érhetjük magunkat így. Nagyon jó arra törekedni, hogy őszinték legyünk magunkhoz is. Magunkat se akarjuk becsapni. Elhárító mechanizmusoknak nevezik ezeket. Tulajdonképpen az önbecsapás praktikái. Lehet, hogy jobban érzi magát az ember utána, de valójában a saját magunknak való hazugság formái ezek. De létezik az is, amit itt a középső oszlopban látunk, az én kép deformálása. Én már csak ilyen vagyok. Hát én ilyen hazudós vagyok. Hát fogadjatok el engem ilyennek. Vagy hát én már csak ilyen vagyok, hát én nem bírom otthagyni, ha valamit meglátok. Hát én már csak ilyen lopós vagyok, de hát olyan nagy dolgokat nem szoktam csinálni. Vagy ahogy kitöltöm az adóbevallásomat, hát mindenki azt csinálja. Hát az élet legkülönbözőbb területein érhetjük tetten ezt, és hát fogadjatok el engem ilyennek. Mind a kettő, ami itt található ebben a két oszlopban, végül is elaltatja a lelkiismeretet. De ez a második, a bűnözővé válás útja. El lehet indulni ezen az úton. Hát nem túl sokszor én láttam a televízióban interjút, gondolom mindenki, bűnözőkkel. Látott valaki olyat, aki bevallotta? Vagy belátta azt, hogy ő gonosz? Én ilyet nem láttam. Még a gyilkos is megtalálja a magyarázatát ahhoz, hogy ő tulajdonképpen nem tehet róla. Mi emberek igyekszünk kimagyarázni, megmagyarázni a saját sötét dolgainkat. Ez az injekciós tű jelkép itt, érzéstelenítő injekció. Nem akarjuk tudomásul venni a valóságot. Egyetlen lehetséges út az, hogy beismerem a gonoszságomat. Bibliai nyelven megbánom a bűneimet, beismerem azt, hogy becstelen voltam, de nem akarok az lenni. Ez a megbocsátás elfogadása, hiszen Istennél készen van a bűnbocsánat. Ezt nevezhetjük úgy szintén bibliai nyelven, hogy ez a megtérés útja. Ez a gyógyulás útja. Jól ismert bibliai történetet szeretnék itt fölidézni. Jónás próféta belső konfliktusát. Gondolom mindenki ismeri ezt a történetet. Milyen belső konfliktust ért ő át? Egyrészt tudta, hogy ő az Úr szolgája. De azt is tudta, hogy nem azt teszi, amit Isten parancsolt. Keresett egy megoldást. Menekülni igyekezett az Úr elől. Az Úr küldte őt Ninivébe, ő el is indult, de nem oda, ahová küldte. Hát Ninive a szárazföld felé lett volna, egyszer csak a tengerparton találta magát. És éppen kapóra jött egy hajó. Hát felszállt. ráismerünk néha egy-egy hívő ember reakciójára, micsoda véletlen, nem is véletlen, pont itt van egy hajó, lehet, hogy Isten küldte, így csapja be Jónás is magát, és fölszáll a hajóra, de közben kitör a vihar, vihar dúl bennem, Jónás esetében kívül is, és most hadd idézzek Babits Mihály Jónás könyvéből, nagyon bibliahű egyébként, ez a Babits Mihály féle elbeszélő költemény, és föl kell-e Jónás, hogy szaladna, de nem hová a mennybeli akarta, mivel rühelli a prófétaságot. Hajóba szállott, mely elvinné őtet Tarzisz felé, s megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolvaj a hóhért. Vajon miért nem akart ő Ninivébe menni? Babi szerint rühelli a prófétaságot. Én el tudom képzelni azt is, hogy arra gondolt, hogy hát pont Ninivébe menjek. Asszíria fővárosa. Az asszírok ellenségeink. Még megtalálnak térni. Én azt nem akarom. Lehetett benne egy ilyen nemzetféltő, nacionalista gondolat is. Nem akarta, hogy azok megmeneküljenek. De hát Isten nem hagyta, az Úr azonban szerzett nagy szelet, és elbocsátta a tenger felett. A társam és köztem lévő konfliktus forrása gyakran egyikünk vagy esetleg mindkettőnk belső konfliktusa. Nem tiszta a lelkismeretem. Ahogyan nem volt tiszta akkor Jónás lelkismerete sem. Nem tiszta a lelkismeretem. Miért? Néhány dolgot végig lehet gondolni. Azért, mert nem tettem meg, amit meg kellett volna tennem. Hiszen a páromnak szüksége lett volna rá. Én nem tettem meg. Vagy nem tiszta a lelkismeret, mert megfosztottam a társamat, vagy egy másik embert attól, amit tőlem kellett volna megkapnia. Kellett volna időt szánni rá. Hát a gyerekem már régen arra várt, hogy együtt menjünk el valahová. Hát olyan régen voltam vele. Kellett volna több figyelmet fordítanom rá. Gondoskodni kellett volna. Tiszteletet kellett volna adnom. Szeretetet, szerelmet. Valamit, amit a társam tőlem várt. Vagy a gyerekem, vagy a szüleim. Nem adtam meg. Bánt a lelkismeret. Vagy nem tiszta a lelkismeretem, mert elhallgattam valamit. Az elhallgatás az is hazugság. A hazugság egyik formája. Ezért bánt a lelkismeret. Vagy veszteséget, kárt, vagy fájdalmat okoztam valakinek. Ezért bánt a lelkismeret. Persze nem akarom bevallani, meg ködösítek. Meg elfojtom, meg bagatelizálom, ahogy az előbb mindezeket sorba vettük. Pedig nem ilyennek ismerem magam, nem ilyen önzőnek, figyelmetlennek, hazugnak, stb. Tehát az én képen nem egyezik azzal, amit tettem. Disszonancia lép fel, mint amikor két hangot egymás mellett ütök le a zongorán, bántja a fülemet, itt pedig a lelkemet bántja valami. Nem ilyennek ismerem magam. Sokféle következménye lehet. Az egyik az, hogy kis féregnek ismerem magam, eltaposni való, vagy annyira belecsavarodtam önmagamba, folyton csak magammal foglalkozom, és nem tudok kitörni ebből. bűvös körömből nincsen mód kitörnöm, szintén Babics sora. Olyan fekete a világ, mint a kibérelt lelkismeret. Petőfi szép elbeszélő költeményének, az Apostol című költeményének az elején olvassuk ezt a sort. Szilveszter éjszaka van, abban az időben még nem volt közvilágítás. Ha felhős volt az ég, akkor teljes sötétség volt, amíg valaki lámpás nem gyújtott. De ragyogó ez a kép, amikor Petőfi azt írja, jellemezni akarja, hogy milyen sötét az éjszaka. Ezt mondja, hogy olyan fekete a világ, mint a kibérelt lelkismeret. Hát a lelkismeret ilyen sötét, a kibérelt, az mit jelent? Hogy eladtam a lelkemet, eladtam a becsületemet érdekből. Tulajdonképpen aljas szándékkal, de ezt nem akarom bevallani. Bánt a lelkismeret Jónást is, de Jónás esetében Isten kegyelméből jön a szethal. Jöhet egy szethal kegyelemből? Hát gondolom, hogy még egyikünk sem találkozott szethallal a tengerben. El tudom képzelni, hogy azért az egy félelmetes jelenet, nem? Hatalmas szája van, és bekap. Pedig ezt a szethalat Isten küldte. Hát néha küld olyan dolgokat az életünkben, amik félelmetesek, pedig Isten szeretetből küldi. Lehet, hogy az betegség, lehet, hogy baleset. Lehet, hogy egy olyan fordulat az életünkben, amit nem szeretünk, de megállásra kényszerít, elgondolkodásra kényszerít. Igen, Isten kegyelméből és Jónás vallomását olvashatjuk itt a második fejezetben, Jónás könyvének a második fejezetében. Érdemes lesz otthon is nyugodtan elolvasni. Egyike a legszebb bibliai imádságoknak. Így kezdi, hogy mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül minden habod, hullámod átcsapott felettem, majd folytatja, lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld. Jónás akkor biztos volt abban, hogy befejezte az életét. Reálisan nem is volt lehetősége a megmenekülésre. De ezt követi a vallomás, de te kiemelted életemet a sírból, ó Uram Istenem! Az ember életének nincs csodálatosabb fordulata, mikor el tudja mondani azt, hogy már végem volt, de te, Uram, kiemelted a sírból az életemet. Amikor elcsüggett az lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád szent templomodba. Hol van a templom? Itt mi most templomban vagyunk. De lehet templom a kórházban egy beteg ágyán is. Lehet templom akár az autóbuszon, amikor két ember beszélget. Ha Isten jelen van azon a beszélgetésen, ha tőle kérünk segítséget, ha őt szólítjuk meg, a föl nem tárt, ki nem tisztított sebet nem szabad bekötni, mert a gennyes gyulladás az egész testet beteggé teszi. Mit jelent ez mindazzal kapcsolatban, ami elhangzott? Ha sejtjük azt, hogy valami nincs rendben, ne nyomjuk el, ne folytsuk el, ne titkoljuk. Az ott gennyes, megfertőz, tönkretesz. Tárjuk fel. Néha fájdalmas föltár. De a gyógyulás útja ez. Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Ha most gyerekcsoport ülne itt előttem, de remélem, hogy gyerekcsoport Isten gyermekei, akkor ezt adnám aranymondásnak. Jó lenne megjegyeznünk. Rövid mondat. Példabeszédek könyve 28.13. Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vétke, a vége. Aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Tehát ne hazudj magadnak se, a lelkiismeret elhallgattatása, vagyis az elfolytás és a gonosszal való békekötés, az, amikor az ember az én képét formálja át a gonosz tettének megfelelően, a hazugság elfogadása, beépítése az én képbe, azek végzetes lépések. Amíg furdal a lelkiismeret, addig nem reménytelen a helyzetünk. Amikor már nem jelez, akkor vagyunk menthetetlenek. A kereszt tövében kös békét önmagaddal. Hol van a kereszt? A kereszt számunkra jelképezi azt a váltságművet, amit Jézus Krisztus elvégzett értünk. Aki bűnbánattal borul Isten elé, a kereszt alá borul, a kereszt tövébe. És ott békülj meg önmagaddal, járuljunk oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. Olvassuk a zsidókhoz írt levélben. A megbocsátás, Isten kegyelmének az elfogadása szabaddá tesz a lelkiismeret gyötrelmeitől. Nem kell többé magammal foglalkoznom, mert sem az önzés, sem az én központuságot nem akarom eltűrni az életemben, hanem figyelek a társamra, figyelek a másik emberre, aki szintén, akárcsak én az édenkerten kívül született, és ő is a bukott emberiség tagja. Ő is hajlamos a bűnre, de Isten őt is szereti, akárcsak engem. Megbocsátok, ő is megbocsát. Megértem őt, erről tegnap délután beszéltünk, ez az empátia. Elfogadom őt, és képes vagyok szeretetet adni neki, hiszen arra van szüksége. Végre szeretet van bennünk most már, leülhetünk beszélgetni, konfliktust kezelni. Ugye kezdtük azzal az ábrasorral, megbeszélik, de mind ezeken kell végig menni. Na most végezetül kérek még egy kis türelmet, kicsit konkretizáljuk a házasságban ezt. A házassági konfliktusok gyakori hátteréről szeretnék pár szót szólni. Nagyon sokszor kommunikációs hibák lépnek föl az életünkben. A férfiakra mi jellemző? Nagyon sok férfira jellemző az, hogy elfolytja az érzéseit, úgy tesz, mintha minden rendben lenne, majd passzivitásba vonul, visszavon. Azt mondja, én nem szoktam, mi nem szoktunk veszekedni, mert én nem vagyok hajlandó veszekedni. Hát ez rendkívül agresszív megnyilvánulás. De ez a másik gyakori a haragja dükkitörésben nyilvánul meg. Na most a feleségek a férfi háttérbe vonulását és a dükkitörés egyaránt a szeretet hiányaként élik meg. Ezt jó tudnunk. A feleségekre meg az jellemző, hogy nem beszélnek párjuknak a szükségleteikről, hanem elvárják, hogy azt találja ki. Bevallom, ez nálunk is előfordult házasságunk első éveiben, láttam, hogy valami baj van. Kérdeztem, mi baj van? Feleségem azt mondta, tudod te azt nagyon jól. Nekem halvány fogalmam se volt. Tehát az asszonyok hajlamosak erre. Találja ki, elvárja. Ha nem találja ki, akkor jön a kritika, jön a vádaskodás. Ilyen szavak hangzanak el, mindenért könyörögnünk kell. Magadtól nem veszed észre. Képtelen vagy egy kicsit odafigyelni rám. Lehet, hogy nyírt el kell Nyíregyházán, Tarcalon. Ilyen mondatok nem szoktak elhangzani. De máshol. Budapesten, igen. Na, ugyanezt szeretném most egy talán szemléletesebb ábrával még közelebb hozni. A megbántottság ördögi köre a házasságban. Ugye látunk itt két fejet, fölismerhető. Mind a ketten meg vannak bántva, a férj is, a feleség is. A férj elfojtja a haragját, passzivitásba vonul, de ez a passzivitása azt üzeni a feleségnek, hogy csináld te, ha jobban tudod, és az érkezik el az asszonyhoz, hogy nem szeret engem a férjem. Ha nem passzivitásba vonul, hanem dühkitörés lesz az eredmény, ugyanaz az üzenet az asszony számára, hogy nem szeret a férjem. Mi történik az asszony lelkében? Ha szeretne, tudná, miért vagyok megbántva, tehát elvárom, hogy találja ki, hogy mi bajom van, nem találja ki, akkor kritizálom és vádaskodom, de ez mit eredményez a férjnél? Az, hogy még jobban meg lesz bántva. Gondolom most már lezárult a kivetítve is ez a kör folyamat. Egy ördögi kör alakul ki. Hát ennek véget kell vetni, és elhangzanak a mondatok, ahogy az előző táblán is olvasható volt, hogy mindenért könyörögnöm kell, magadtól nem veszed észre. Képtelen vagy kicsit odafigyelni rám. A házassági konfliktusok gyakori háttere micsoda? Hát itt két dolgot szeretnék említeni, biztos van több is. Az egyik az egyet nem értés a gazdálkodásban. Bár lehet, hogy nyírtelken nincs ilyen probléma, mert mindenkinek annyi pénze van, hogy nem kell a gazdálkodással különösebben foglalkozni. Na de ahol van? Hibás a preferencia sorrend, azaz a fontossági sorrend. Jézus azt mondja, hogy keressétek először Isten országát. Hát mi az Isten országát szoktuk utoljára keresni, először megpróbálunk pénzt keresni. Az anyagiak fontosabbá válnak az életünkben a kapcsolatunknál, a kelleténél. Timóteusnak azt írja Pál apostol, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Vigyázat, nem azt mondja, hogy minden rossznak gyökere a pénz. Lehet a pénzt jóra is fordítani, hanem a pénz szerelme. A pénzbe a gazdag ember is lehet szerelmes, meg a szegény is. mind a két esetben tönkre teszi az életét. Nem véletlen, hogy a Zsoltár író azt írja, hogy se gazdagságot, se szegénységet ne adj nekem. Hát, bocsánat, itt nem a megfelelő gombot nyomtam ezért. Ja, bocsánatot nem látszott, csak magamnak. Aztán a rendszeres megbeszélés hiánya. Tehát meg kell beszélnünk, hogy mire költünk, hogy mit és kit, milyen mértékben támogatunk, és legyen fontosabb számunkra a kapcsolatunk a minket egymással szembe állító problémának. Ez nagyon fontos. Most eszembe jut egy házas pár. Hát majdnem 20 évvel ezelőtt voltunk kapcsolatban velük, egy Magyarországon néhány évig élő amerikai pár volt, jóval kiegyensúlyozottabb volt az anyagi helyzetük, mint akár a miénk, vagy a legtöbb barátunké, ismerősünké, de mégis gondot okozott, például a mosásnál. A férj vállalta, hogy elvégzi a gépi mosást. De valahogy nem volt érzéke a színekhez, úgyhogy a fehér ruhákat, meg a tarkát egyaránt bezúdította. Ennek következtében a fehér holmik különböző színekben pompáztak, amikor kijött a mosógéből. Ez nem megoldás. Mit lehetett volna tenni? Vagy azt, hogy a férfi megtanulja szétválogatni a ruhát. Erre nem volt képes. Nagyon értelmes fiú volt, de ez a képesség hiányzott belőle. Másik megoldás az lett volna, hogy az asszony átveszi a mosást. Erre nem volt hajlandó. Maradt egy harmadik lehetőség, gyakrabban cseréljük a ruháinkat. Hát ők ezt választották, mi nem választottuk volna ezt. Minden esetre jó példa volt arra ugyanakkor, hogy azt nem engedték, hogy ez a kapcsolatukat rombolja. Jó, te másképp gondolkozol arról, hogy osszuk be a pénzt, mint én, ez fontos kérdés. De ettől, ami egymás iránti szeretetünk nem változhat. Vagy te másképp gondolod, hogy a gyereket mire irassuk be, még külön órára, mint én. Valamiben meg kell egyezni. De legyen belső béke. A kapcsolatunk többet ér, mint az a probléma, ami miatt konfliktusba kerültünk egymással. Aki megbékélt Istennel, az képes végleg és naponként megbékélni a párjával. Végleg és naponként. Ez nem ellentmondás? Azt gondolom nem. Mert egyszer dönteni kell, utána naponként. Egyszer meg kell fürdeni, de a kézmosásra szükség van, naponta többször. Naponta többször nem kell fürdeni. Aztán világos, miről van szó. Ahol piszkos leszel, ugye Jézus azt mondja, hogy a lábadat kell megmosni gyakrabban, hát abban az időben mezitláb jártak, meg olyan saruban, amiben belement a por azok között, a körülmények között. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, mondja Jézus a hegyi beszédben. Hát néhány évtizedig együtt vagyok a párommal, ne halogassuk a megbékélést, most együtt vagyunk. Nem biztos, hogy holnap még együtt leszünk. Senki nem tudja, hogy mikor kell befejeznie a földi életét. Nem minden esetben az hal meg előbb, aki öregebb, vagy aki betegebb. A házastársi egység egységének gyakorlása néhány lépés, ez lesz az utolsó tábla. Tehát tessék reménykedni, hamar befejezem. Első lépés, döntsük el, hogy rendszeresen beszélgetünk. Lehetőleg egyetlen nap sem múljon el anélkül, hogy fontos dolgainkat meg ne beszélnénk egymással. Azután az aktuális konfliktust beszéljük meg, még aznap a nap ne menjen le a ti haragotokkal, tanácsolja a Biblia az efézusi levélben. A harmadik, egymás szeretet nyelvét derítsük fel, és tanuljuk meg, utána használjuk. Gondolom, mindenki tudja, miről beszélek, Chapman könyvére gondolok, aki még nem olvasta az Egymásra hangolva című könyvet, annak azt üzenem, hogy a rendkívül nagy mulasztás. Tessék beszerezni, beszerezhető. Akkor világos lesz, hogy itt miről beszéltem, és kölcsönösen örömöt szerző együttléteket szervezzünk, és valósítsunk meg. Ez nagyon fontos az életünkben. Végül egy jutalomtábla következik, mivel hogy ilyen türelmesen végighallgatták a testvérek mindazt, amit elmondtam. Gál Évának egy kedves rajz sorozatát vetítem ide ki. Nehéz a sündisznót megsimogatni, gondolja ez a fiatal asszony magában. Hát hogy ne lenne nehéz, olyan tüskés. Nyilván a sündisznó a férjét jelképezi, begömbölyödött és tüskéket merezt. Van ilyen férj? Hát lehet, hogy nyírtelken nincs. De elmélet, ez egy elméleti kérdés. Mit tehetek? Első tanács az, várjunk, amíg kinyílik. Hát türelem kell hozzá. De ugye az asszonyok türelmesek. Következő lépés. Várjunk tovább, ami kidugja az orrát. Ez azt jelenti, hogy ami megszólítható lesz. Ha ez is megtörtént, mielőtt megsimogatjuk, jól gondoljuk meg az irányt. Hát együtt vagyunk valakivel, több évtizeden vagy évtizeden keresztül, akkor tudjuk, hogy hogy lehet bánni vele. Nagyon sok férfi esetében jó tanács az, hogyha hazajön, és valami fontosat szeretnél vele megbeszélni, előbb etesd meg. De akkor sokkal nyugodtabb. Akkor könnyebb vele beszél. Gondold meg az irányt. Na most érdemes volt ezt a hosszú folyamatot végigcsinálni. Hát nézzük meg, milyen a sündisznó simogatás után. Hát ugye, érdemes volt. Na itt abba hagytam, egy rövid imádsággal zárjuk ezt a részt. Urunk, hálát adunk neked azokért a konfliktusokért, amiket azért adtál, hogy megtapasztalhassuk a te szabadításodat. Kérünk, segíts nekünk abban, hogy ne hazudjunk semmilyen formában, se egymásnak, se magunknak, se neked. Taníts minket, Urunk, nyitottságra, őszintességre, föltárulkozásra, elsősorban előtted. És add meg nekünk azt a csodát is, Urunk, hogy egymás felé is őszinték lehessünk, hogy a te szereteted áradásának köztünk ne legyen akadálya. Jézusért kérünk téged, mennyei atyánk. Amen.
Köszönjük Feri bácsi előadását. Azt hiszem, hogy nyírtelek sem más, mint a világ más tája. Ugyanezek a konfliktus helyzetek itt vannak a mi életünkben is, úgyhogy nem hiába hangzott el. Még ha interneten keresztül esetleg más településeken is hallgathatták ezeket a gondolatokat. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel várunk erre az Isten tiszteletre. És hirdetem azt is, hogy a konfirmáció oktatás a héten elindul. Tehát akik konfirmációra eddig jelentkeztek, vagy még szeretnének jelentkezni, pénteken 14 óra 30-kor várom őket itt a parókián. Természetesen telefonon lehet még velem egyeztetni, vagy akár személyesen is bejönni. Hát a lényeg az, hogy most pénteken, tehát 19-én 14 óra 30-kor szeretettel várom a konfirmációra jelentkezetteket. Akkor beszéljük meg, hogy mi lesz a végleges időpontja a konfirmáció kezdésének, nyilván az iskolai elfoglaltságtól függően. Hirdetem a testvéreknek, hogy ugyanezen a napon, tehát 19-én 17 órától lesz az élet küszöbén álló fiataloknak a programja, amelyre 16? Ebben a füzetben 17 órát írtatok, de 16 órától. Erre viszont jelentkezést kérünk, vagy Katánál, vagy Emesénél, ugye? Nem?
Ott is lehet regisztrálni.
Ott is lehet regisztrálni. Jó, tehát szeretettel várunk mindenkit, jöjjenek, és október 19-én, tehát ez a csillagkupa kerül megrendezésre. Igen. Férfi hétre megyünk a hónap végén, 28-ától férfi hét lesz Viatorbágyon, amelyre együtt utazunk. Szeretettel várom a testvéreket, akik még szeretnének jelentkezni, hát ha van még hely, bár nyilván ilyen utolsó pillanatban már nehéz jelentkezni, de még meg lehet mindig próbálni. Férfi hétre megyünk, imádkozni már most lehet azért, hogy Isten megadja számunkra az igét, és azok, akik odaérkeznek, azok megérthessék azt, hogy mi végre vont ki bennünket az Úr most egy rövid időre a hétköznapok forgatagából. Azt is hirdetem, kicsit távolabbi program, hogy november 10-én újra jön Feri bácsi, november 10-én szombaton tartjuk a következő alkalmát ennek a családos alkalomsorozatnak, egy csendes napot tartunk ismét. Feri bácsi jelezte, hogyha van olyan téma, amelyet nagyon szeretnénk megismerni, vagy körbejárni, akkor lehet számomra jelezni, és én akkor Feri bácsinak elküldöm e-mailbe, vagy ha esetleg már most van egy olyan téma, ami esetleg kedves a testvérek szívének, akkor meg fontos lenne megismerni, akkor Feri bácsinak lehet rögtön szólni. De készülhetünk arra, hogy november 10-én együtt leszünk megint 10 órától 16 óráig itt az Isten tiszteleti teremben. Hirdetem a testvéreknek az imádság lapot is. Fontos, hogy ismerjük meg egymásnak az örömét és terhét, akik föl vannak itt sorolva, kérték, hogy hordozzuk őket imádságban, így álljunk melléjük. A hírlevélben is, a két havonta megjelenő hírlevelünkben is van imádságlap. Azok az imádságok is hadd legyenek előttünk, hogy együtt tudjunk az Úr előtt tusakodni gyülekezetünk életéért. Sajnos elírtam, illetve nem javítottam ki az előző példánynak a hónap megnevezését, úgyhogy most is az elmúlt időszak hónap címe van fönt a hírlevélen, de a beltartalma az már az új verzió, és aki szeretne ebből hazavinni, az az Isten tisztelet végén megteheti. Most az alkalom végén még egy kis kötetlen beszélgetésre van lehetőség. A másik teremben egy kis pogácsa és teja mellett meg lehet kérdezni Feri bácsit is egy-egy kérdésről, hogy hogyan gondolta azt, és természetesen egymással is lehet beszélgetni. Tehát szeretettel várjuk a testvéreket erre az együttlétre. Természetesen hosszú ideig nem lehetünk együtt, mert hogy Kisvárdán várnak bennünket 2 órára, és addig még meg kellene ebédelni, meg oda is kell érni. De egy rövid ideig még együtt lehetünk itt a kettes teremben. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Befejezésül énekeljük a 374-es számú énekünket, a 374-es ének első versét, a befejező oltári szolgálat előtt. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
szolgálás, hogy ezt